A Pi története az emberi történelem furcsa kis tükre. Olyan emberek históriája, mint például a szürakúzai Archimédész, akinek a Pi kiszámítására adott módszerén lényegesen javítani nagyjából 1900 évig nem tudtak. Írja a Pi története című könyvének előszavában Petr Beckmann. Ez a könyv matematika történet, és egyben kissé rendhagyó történelem könyv, de legfőképpen matek könyv, olvashatjuk a főszövegben, és ennek az olvasó nagyon örülhet. Ez mindjárt ki is derül. A könyv magyar kiadásának szaklektorával, Bokor Nándor egyetemi docenssel készült beszélgetésemből. De egyébként nem csak ez a kötet érdekes, hanem maga a sztori, ami a Pi történetének magyar kiadásához vezetett. Volt ugyanis Bokor Nándornak egy kedvenc könyve.
Ez a Téridő fizika című könyv, Edwin Taylor és John Wheeler írták még a 60-as években, és a relativitás elméletet magyarázza el, de annyira zseniálisan, hogy ez egyszerűen a számomra a legcsodálatosabb könyv, amit én életemben olvastam, szép irodalmat is beleértve, szóval ez hatott rám leginkább érzelmileg is. Egyszerűen az ember úgy könyvbe lábadt szemmel olvassa, hogy lehet valamit ennyire érthetően és ennyire csodálatosan leírni. Úgyhogy a relativitás elmélet az többek között ennek a könyvnek köszönhetően lett a szívem csücske. És az egyik szerzője, John Wheeler, ő egy világhírű elméleti fizikus volt. Másik, Edwin Taylor, ő pedig az MIT-n tanított, most már 91-92 éves, fizika tanítással foglalkozó szakember, professzor, és ő vele közeli barátságba kerültem egy másik könyve kapcsán, melyben találtam sajtóhibákat, és azt megírtam neki, és így ismeretlenül, és ő meg hihetetlen kedvességgel válaszolt. Ez kb. 15 évvel ezelőtt történt, és ez odáig fajult, hogy azóta már úgy egymás családját is látogatjuk, és tényleg volt nálunk Budapesten a feleségével, és szóval ez ott kapcsolódik a Pihez, hogy, de még mielőtt a Pi-ről beszélnék, még egy kicsit erről a téridő fizikáról. Szóval ezt a Tipotech adta ki szintén 2006-ban, és mindenkinek nagyon tudom ajánlani. Ez egy 1974-es magyar kiadásnak az újra megjelenése. Szóval körülbelül 10 évvel ezelőtt voltam náluk látogatóban Bostonban, és ott Edwinnek a könyves polcán, hát az egy kincses tár, szóval fantasztikus. Ott fedeztem föl egymás mellett három könyvet, de csak úgy a gerincüket láttam, és hát rögtön ilyen szinte nevetés jött rám, mert annyira jól néztek ki, hogy mind a három könyvnek egy betű volt a címe. Szóval az egyiknek az volt a címe, hogy Pi, a másiknak az, hogy E, a harmadiknak meg az, hogy nulla, az ki volt írva, vagy zéró, de úgy mégiscsak, hogy egymás mellett három olyan könyv, hogy mind a három egy-egy számról szól. Valakik egy-egy számról egy egész könyvet írnak. És ez nagyon-nagyon tetszett. Aztán kiderült, amikor levettem a könyvespolcról, hogy hát ezeket nem ugyanaz írtam, mindegyiket más kiadónál jelentek, meg teljesen más évben. Szóval csak a barátom gyűjtötte ezt így össze, és el is kezdtem ott lapozgatni a Pi könyvet, amit Petr Beckmann nevű, hát Csehszlovákiából Amerikába kivándorolt villamosmérnök írt, még a 70-es években, és az rögtön nagyon megtetszett, mert olyan nagyszerűen vegyíti azt, hogy érdekes tudománytörténet is, meg ugyanakkor akit érdekel a matek, az is élvezettel olvasgatja, mert olyan finomságok és élvezetes részletek derülnek ki a Pi-ről, a Pi történetéről, és kis finom számolások vannak benne, meg mindent, tehát egy matematikus is nagyon élvezi.
És hát nagyon sok szenvedély van benne.
Ó, az rettenetesen sok, szóval ő nem egy ilyen szokványos történész, aki úgy távolról néz a témára, hanem igen, ez kifejezetten tetszik is nekem egyébként, amilyen szenvedéllyel tud írni a görögökről, és amilyen szenvedéllyel tud írni mondjuk a Szovjetunió ellen, meg a Római Birodalom ellen.
Meg a náci birodalom
ellen. Ellen is, ahonnan egyébként ő menekült is a családjával 39-ben, és amilyen hihetetlen szenvedéllyel ír Newtonról például, szóval ő neki a személyes
a világ közepe, igen, azt mondja, szóval, hogy nélküle nem lenne
igen,
semmi ugyanaz.
Igen, kicsit, szóval lehet vele vitatkozni, de azt is, hogy az ember olyan jó hangulatban teszi, miközben olvassa. De szóval ő hozzá is olyan érzelmileg viszonyul a szerző.
A többi kötet is ugyanilyen?
A többi kötet hasonló, ugye azokat teljesen mások írták, és valószínűleg később íródtak, mint a Pi, valószínűleg hatott rájuk a Pi könyv, de egy kicsit mások a hangsúlyok, más a jellegük egy egész picit, de mindegyikben közös az, hogy kicsit olyan tudománytörténet, meg azért olyan matek részletek is vannak. Ezeknek a relatív aránya azért más-más. Aztán egy kicsit utána nézegettem, még utána kerestem, és kiderült, hogy további számok, ilyen nevezetes számokról is készültek könyvek, tehát az E, ami a természetes logaritmus alapszáma, hogyha valaki így középiskolából emlékszik a logaritmusra, akkor talán ismerős. Az egy olyan érdekes szám, a számértéke az 2,7 körüli, és az is egy irracionális szám, tehát hogyha az ember leírja, mint tizedes törtet, akkor az soha nem ismétlődő tizedes tört, egy ilyen furcsa valami. Nagyon meglepő helyeken bukkan föl a matekban, meg a természetben. Azon kívül, és a nullán kívül van még könyv a végtelenről, mint matematikai fogalomról, és az i-ről is, ami pedig a négyzetgyök mínusz egy, az az imaginárius egység, ami hát ugye a középkorban jelent meg a matematikusok gondolkodásában, és arról is kiderül, hogy egyrészt nagyon-nagyon érdekes, izgalmas története van, másrészt pedig, hogy nagyon hasznos, szóval villamosmérnökök életét például nagyon-nagyon megkeseríteni, hogyha nem tudnának komplex számokat használni. Na, ezzel a könyv kupaccal, vagy hogy mondjam, ezzel az egész gondolattal, hogy hát ebből egy könyvsorozatot kéne csinálni, én bementem a Tipotech kiadóba, ahol már korábban is volt kapcsolatom, és ott Németh Kinga és Balázs Péter is nagyon lelkesen és klasszul álltak az ötlethez, hogy ebből kéne egy sorozatot készíteni, és hát ennek az első darabja a pi.
Beszéljünk arról, hogy mi a pi jelentősége, mert ugye a matematika órán nyilván mindenki találkozott vele, amikor a körrel foglalkoztunk, akkor az megvolt, de hogy ez miért ennyire fontos, és hogy miért tértek vissza újra és újra hozzá a tudomány történet során, ez azért ez nagyon izgalmas kérdés.
Igen, szóval a pi tulajdonképpen csak egy szám, tehát azt értjük alatta, hogyha húzunk egy kört, rajzolunk egy kört, akkor annak a vonala, a körvonala, tehát a kerület az milyen hosszú, azt elosztjuk az átmérőjének a hosszával, az ad egy ilyen háromnál egy kicsit nagyobb számot, de az, hogy ez nem pont három például, hanem 3,1 és 3,2 közötti, de hogy miért pont az a számértéke, amilyen, az úgy régóta foglalkoztatta a matematikusokat. Tehát ennek elméleti jelentősége van elsősorban, hogy például annak a törekvésnek, hogy a pi pontos értékét megállapítsák, hogy az 3,17 vagy 3,18 vagy nem ennyi egyszerűen fölírható, vagy szóval fölírható egyáltalán, mint egy hányados, mint két egész számnak a hányadosa.
De egyébként ennek az eltérésnek van jelentősége
nem
bárhol?
Nagyon, nem nagyon, nem nagyon. Tehát gyakorlati haszna annak, hogy a pi-t tízezres egyre meghatározzák, nincs. Abszolút nincs. Annak van matematikus szempontjából nagyon nagy jelentősége, hogy kiderítse, hogy a pi az milyen szám, milyen tulajdonságú szám, az alatt azt értem, hogy úgynevezett racionális száme, tehát hogy föl lehet-e írni mindkét számnak a hányadosát, vagy pedig egy olyan szám, amit hogyha elkezdjük a tízezres törtet leírni, akkor a számjegyei soha nem ismétlődnek, nincs bennük semmi szabályosság. Erről kiderült, hogy az utóbbi, ezen kívül még egy úgynevezett transzcendens szám is, ez egy olyan nagyon hangzatos jelző rá, ez csak annyit jelent, hogy az olyasmi egyenleteknek, hogy x négyzet plusz x a köbön plusz x az ötödiken plusz 8 x a 37-en, szóval ahol az x az ismeretlen, az valamilyen egész számú hatványra van emelve, a pi az soha nem lehet a megoldása. A pi az, behelyettesítjük a pi-t, akkor semmi ilyen egyenletet nem elégít ki. Ezeket hívják transzcendens számoknak. Azt, hogy transzcendens szám, meg azt, hogy irracionális szám, ezt nagyon-nagyon-nagyon sok időbe tellett a matematikusoknak bebizonyítani, de ők szeretik az ilyen problémákat, tehát ugye a szépségét látják ennek az egésznek, hogy itt van egy egyszerű, rendkívül egyszerűen megfogalmazható szám, az, hogy mit jelent két hossznak, két vonal hossznak az arányát, azt nagyon könnyen megérti mindenki, de utána a tulajdonságai azok fantasztikusan gazdagok, és lehet őket tanulmányozni.
Az az érdekes, ahogyan a szerző ír arról, hogy tulajdonképpen mint egy cirkuszi mutatvány olyan volt ezeknek a tizedes jegyeknek a bizonyos számának a felsorolása, tehát írta, hogy nagyon sok olyan egyáltalán nem okos ember volt, aki jó fejszámoló volt, és akkor már tudta az 50 tizedes jegy után felsorolni, és hogy az ember azt gondolná, hogy jó, és akkor majd ettől megy a világ előbbre.
Ettől nem megy előbbre. Aha. Azzal, hogy a pi értékét minél több tizedes jegyre megállapítsák, azzal nagyon-nagyon okos, zseniális matematikusok is foglalkoztak, tehát a matematikusoknak a krémje, és az ilyen tisztes iparosok is, akik szorgalmasan számolgatták a dolgokat. Tehát a nagyon okos matematikusok, azok igenis vitték előbbre a matematikát, amikor ezzel a problémával foglalkoztak, mert ők felfedeztek képleteket, vagy recepteket, hogy hogyan lehet a pi-t kiszámolni egyre pontosabban és pontosabban. És
gép nélkül.
Gép nélkül, számítógép nélkül.
Hiszen ez az ókor óta foglalkoztatja a tudósokat.
És gép nélkül, tehát hogy úgy mondjam, papírceruzával. és annak is van jelentősége, nem annyira gyakorlati, mint inkább ilyen elméleti, vagy a matematika szépségével kapcsolatos jelentősége, hogy egy-egy ilyen csodaformula, amit ezek a zseniális matematikusok megalkottak, az mennyire gyorsan produkálja az eredményt. Szóval, hogy 40 napig kell leszámolni, vagy 3 óráig kell leszámolni, hogy eljusson az ember az első 25 tizedes jegyig. Egyébként a szerző az választhatott volna más, hát olyan vezérmotívumot is, hogy így mondjam. Tehát ő neki ez egy vezérmotívuma volt, amire úgy fölfűzte az egész könyvet, hogy annak a története, hogy hogyan számolták ki az emberek egyre pontosabban a pi számértékét gyakorlatilag. De ez egy, amennyire olyan egyszerű témának tűnik, ez annyira szertágazóan izgalmas téma, és egy nagyon-nagyon sokszínű könyvet eredményez, mert sok-sok matematikus más megközelítéssel állt ehhez a kérdéshez, és akkor vannak, akik szorzat alakban, van, akik összeg alakban alkották meg ezeket a képleteket. Előjönnek geometriai szerkesztési ilyen trükkök is. Tehát ez csak egy ürügy, mármint az, hogy egyre több tizedes egyre kiszámoljuk a pit, de ez ürügyet szolgáltat a szerzőnek arra, hogy egy ilyen végtelenül gazdag világot mutasson be, hogy a matematikusok azok mi mindennel foglalkoznak. Ugye választhatta volna például azt is, hogy bemutatja azt, hogy a pi az hol fordul elő a természetben meglepő módokon, mert máshol is előfordul, mint egyszerűen a kör kerületének és az átmérőjének az aránya.
A pia természetben hol, ami nincs benne a könyvben?
Például, ami nekem egyetemista koromban olyan nagy élmény volt, amikor ezt matekból tanultuk, az egy valószínűségi számítási feladat, hogy az ember húz egy nagy papírlepedőre párhuzamos vonalakat, mondjuk 10 centi távolságra, és utána fog a kezébe egy 10 centiméter hosszú gyufát, és azt fölülről ráejtegeti erre a nagy papírlepedőre, és feljegyzi, hogy mondjuk 1000 ilyen leejtésből hányszor történt úgy, hogy a gyufa az pont egy vonalra ráesett. És hányszor történt úgy, hogy két vonal közé esett, és nem ér hozzá egy vonalhoz. És kiderül, hogy annak a valószínűsége, hogy éppen metsz egy vonalat egy gyufa, tehát tegyük fel, hogy 100-ból mondjuk 630-szor az történt, hogy metszett egy vonalat. Hogyha ezt nagyon-nagyon sokszor megismételjük ezt a kísérletet, akkor az a szám, ahányszor rá esett a vonalra, elosztva azzal a számmal, amennyiszer ledobtuk a lepedőre, az egy ilyen furcsa kinézetű szám, irracionális, olyan kicsit olyan ronda, vagy nem tudom mi, de a részletesebb számolások azt mutatják, hogy ez 2 osztva pi-vel. Most miért van ott az a pi? Mi köze ennek a kör kerületéhez? Szóval van köze hozzá, csak finom részletekbe kell vele menni, hogy az embernek ez világos legyen, csak úgy első hallásra, hát honnan tudja azt a gyufa, hogy úgy kell leesnie, hogy éppen a pi legyen a valószínűségében benne.
Eszembe jutott a könyv kapcsán, hogy ugye a kör négyszögesítése az úgy van egy átlagember fejében, mint az abszolút lehetetlen és hiába való dolog valami. Tehát azt annak a szinonimájaként használjuk. Na, ebben a könyvben viszont központi szerepet kap, mert hogy ez is az ókor óta izgatja a tudósokat. Egyrészt, másrészt pedig nagyon érdekes volt, ebben a könyvben szó van arról, hogy valahol törvénybe iktatták, hogy ez ne legyen szabadalmaztatható, tehát mint találmány, tehát hogy senki ne jöjjön a kör négyszögesítésével.
Azért ne jöjjön, mert ez olyasmi, mint hogy senki ne jöjjön perpétum mobile, ne jelentkezzen szabadalmi hivatalnál egy örök mozgóval, ami a semmiből energiát termel, azért, mert eddig mind a 378 ezer ilyen szabadalomról kiderült, hogy hiba van benne. Mert az energia megmaradás az úgy tűnik, bár egy tapasztalati törvény, az ember nem dogmatikusan hisz benne, hanem hát, hogyha eddig minden esetben teljesült, akkor úgy jó teszi az ember, hogyha arra tippel, hogy az egy ilyen általános törvény. Természet az így működik. Na, ugyanilyen a helyzet a kör négyszögesítésével, csak még inkább, mert ott pedig egy matematikai problémáról van szó, tehát arról, hogy lehet-e csak körzővel és vonalzóval, tehát a görögöknek volt ez az ilyen szerkesztési módszere, olyan egyenes szakaszt szerkeszteni, ami pontosan megegyezik pi-vel, tehát hogy mondjuk egy adott szakasz pi-szeresével. De ne görbe szakasz legyen, ne egy kör legyen, mert az persze, hogy annak a hossza az pi lesz, vagy pi-nek a többszöröse, hanem egyenes legyen. Na most szigorú matematikai bizonyítással lehet belátni, hogy ez lehetetlen, elvileg lehetetlen, nem könnyű a bizonyítás, valószínűleg, én nem ismerem. Tehát innentől kezdve olyan fárasztó, hogyha behoznak újabb és újabb ilyen bizonyításokat, mert hát azért fárasztó, mert biztos, hogy van benne hiba, mert a bizonyítás az nagyon szigorúan működik a matekban, csak hát olyan olyan fárasztó azt a 100 oldalas dokumentumot úgy átlapozni, és kimutatni a szerzőnek, hogy na itt volt a hibája. Ő meg olyan csalódottan elmegy, de hát akkor másnap megjön valami mással. Szóval egyszerűbb úgy röviden
lezárni
a kérdést. Igen,
előbb említette a képleteket, és ugye egy képletekhez nem szokott szemű olvasó, lehet, hogy pánikba esik, hogy ez a könyv, ez biztos nem az én könyvem. Most én mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy nagyon jól olvasható a könyv úgy is, hogy ezeken az ember egyszerűen átugrik, tehát lehet, hogy bogarásza egy picit, hogy akkor megértse, de az is lehet, hogy átugorja, mert elképesztően izgalmas ezen túl is a könyv. Nem tudom, mennyi hozadéka van ennek a könyvnek egy matematikus számára, hogyha látja ezeket a képleteket, amit a ókorban, meg később a középkorban állítottak fel.
Biztos, hogy nagyon sok, szóval én amikor bevittem ezt az ötletet a Tibotekbe, akkor pontosan azért haraptak rám, mert ők, mint elmondták, ők az ilyen könyveket keresik. Tehát, hogy nem egy matematikus egyetemi hallgató számára íródott szaktankönyv, tehát ami tényleg egy vizsgára készít föl, hanem egy olyan könyv, ami a matematika szépségét mondja el, meg matematika történetet is mond el, tehát teljesen általános olvasóközönség számára íródott, amiben bele tartoznak a matematikusok is. Tehát ők is élvezettel forgathatják, mert matematika történet az mindig tartalmazhat újdonságokat bárki számára, tehát az garantált, hogy ők az összes ilyen módszerrel, ezek pedig zseniálisak, meg elegánsak, meg szóval élvezetesek, ezekkel ők nem mind találkoztak, szóval itt nagy nevekről van szó, Eulerről például, akinek az életműve annyira gazdag, hogy nincs még kiadva, mert egyszerűen a könyv kiadás nem tudott lépést tartani azzal, ahogy ő dolgozott.
Mikor? Nem biztos, hogy mindenki tudja,
az 1700-as évek végén. Tehát ő hihetetlenül termékeny volt a pi-vel kapcsolatban is, tehát ontotta egymás után azokat az ilyen részben levezetett, részben félig meddig olyan megsejtett formulákat és összefüggéseket, amelyek a pi-vel kapcsolatosak, és ezek gyönyörűek, mert egyszerűek, meg minden. Tehát egészen biztos, hogy matematikusok is nagyon élvezik az olvasást. Azt nagyon köszönöm, hogy megerősítette, hogy általános olvasók is, akik esetleg középiskolában hallottak utoljára matekról. Tehát az ő számukra is ez izgalmas, meg érdekes, mert a tudománytörténeti részek is nagyon-nagyon érdekesek.
Amiről beszéltünk, hogy micsoda szenvedéllyel írta meg a szerző a történeti részt, ugye ő azt mondja, ami nagyon meghökkenti az olvasót, hogy a rómaiak, hát egy kicsit túl misztifikálta az ő jelentőségük a tudományos életben, mert hogy tulajdonképpen mindent csak leromboltak, ellopták a görögök művészetét, ellopták a tudományos információkat, és hogy persze-persze az úthálózat meg a csatorna, de hát a hadviseléshez ez kellett. Egyszer annyira meghökkenti az olvasót, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a felfedezésekig, ugye Magellán és Kolumbusz útrakeléséig, semmi nem is történt. Nem tudom, hogy hozzáértő ember mit
szól. Igen, szóval én a történeti részéhez nem vagyok hozzáértő. Az nekem is szokatlan volt, hogy a Római Birodalom az ennyire szörnyűséges volt tudománytörténeti szempontból.
Hát azt mondta, hogy csak kegyetlenség, mészárlás és lenyúlás.
És lenyúlás, és hogy a görögök azok, akik igazán a tudománnyal foglalkoztak, ami igaz, és az is igaz tulajdonképpen, az ember ugye a hangvételét a könyvnek én legalábbis nagyon élveztem, mert olyan szórakoztató, szóval ezek az ilyen, kicsit ilyen maró gúnnyal és iróniával ír a rómaiakról, meg aztán az egyházról, ugye a sötét középkor az ő számára rettenetesen sötét volt, szóval nem
azt
nagyon...
Mondta, semmi nem történt
igen,
tudományos szempontból.
Gyakorlatilag semmi nem történt, és a felvilágosodás az meg számára igazán olyan nagyon-nagyon verőfényes ilyen hajnal volt, hogy így mondjam. Abban is én igazat adok, persze a fokozatokban lehet vitatkozni, és az ember miközben olvassa, hogy vitatkozik is vele, de annyira szórakoztató stílusban írja, hogy nem kapja fel a vizet szerintem az se, aki szerint a Római Birodalom az a civilizáció fénypontja volt, mert olyan szórakoztató, és nagyon szélsőségesen ír, de olyan szimpatikus ez a szenvedély szerintem.
Eljutunk Newtonig, ahogy mondta, és tovább, de az az érdekes, hogy ezeket a tudósokat is úgy mutatja be, hogy tulajdonképpen az élettörténeteket is megmutatja. Tehát amikor Archimedes találkozunk akkor, amikor épp leszúrja egy római katona.
Igen.
De aztán azért a következő fejezetben szó van róla, hogy ő mivel foglalkozott, igen, hogyan élt és mi történt vele. Számomra ez volt az egyik legdöbbenetesebb élettörténet leírás. Nem tudom, az ön számára mi?
Archimedes, ő nekem amúgy is egy ilyen szívemcsücske. Ő hihetetlenül kimagaslott a mezőnyből, tehát ő egy elképesztő, szinte ijesztően zseniális ember volt, amihez hozzányúlt, abban maradandót alkotott. Olyasmi, mint Newton egyébként. De az nagyon-nagyon jó a könyv könyvben szerintem is, hogy személyes részletek vannak benne, leírja ezt a szirakúzai esetet, amikor hát úgy éppen valami ábrát rajzolgatott a homokba, és a római katonát ez nem érdekelte, úgyhogy, mert hogy nem hallotta meg a felszólítást, hogy menjen vele, hanem tovább rajzolgatott, hát akkor ő megledöfte ezt az idős embert. De ugyanígy az, hogy Newtonnak is leírja az élettörténetét, hogy ő mennyi nehézségen ment keresztül, és hogy a pestis járvány, az tulajdonképpen részben az volt felelős, de pozitív értelemben azért, hogy visszatudott vonulni egy vidéki birtokra, és ott aztán nem tudott mással foglalkozni, mint matekkal és fizikával, és hát ott teljesen forradalmasított mindent. De ugyanígy Euler is sokkal emberközelibb lesz azzal, hogy leírja, hogy közben ő azért úgy lovacskázott a kisfiával, meg ott nyüzsögtek körülötte a gyerekek, meg kiabáltak, és úgy időnként ő úgy odaszólt hozzájuk kedvesen, de közben a fejében meg gyártotta a zseniális matematikai dolgokat, szóval vannak ilyen emberek, és olyan jó olvasni róluk.
Alkalmas-e az ilyen típusú könyv arra, hogy szemléletet váltson az olvasó? Szóval, hogy megváltozzon az elképzelés, a hozzáállása?
Nem tudunk belelátni az emberek fejébe, és lehet, hogy valami egészen más az, ami megérinti őket. Ez úgy minden tőletelhetőt megtesz, azért, hogy az emberek fejében az ilyen észnélküli tudományos gondolkodást, meg a bizonyítékokat nem kereső gondolkodást, azt úgy tompítsa, meg száműzze, és hogy a tudományos gondolkodást azt erősítse, de hát nem lehet tudni, hogy kire mi hat, és hogyan. Itt volt egy kis vita arról, hogy ugye a könyv megírása óta eltelt néhány évtized, és hogy foglalkozzunk ezzel komolyan. Tehát, hogy van-e annak jelentősége, hogy igen, de azóta már...
Kiderült-e valami a pi-ről?
Szóval, hogy egy szuperszámítógép egy millió tizedes egyre kiszámolta, de egy másik az meg, nem tudom a számokat, tehát, és aztán úgy voltunk vele, hogy nincs ennek jelentősége. Mm. Tehát tudománytörténeti szempontból nincs jelentősége még akkor sem, hogyha maga a könyv az félig meddig erről szól, hogy egyre pontosabban és pontosabban tudjuk megállapítani, mert hát utána már olyan magától értetődő, hogy ahogy a számítógépek erősödnek, hát nagyobb és pontosabb számolásokra lesznek alkalmasak, hát akkor több tizedes egy pontosságra fogjuk tudni kiszámolni, csak már nem annyira érdekes vagy izgalmas ez a fajta fejlődési vonal, mint az addigiak, hogy emberek, matematikusok ezen agyaltak, hogy hogyan tudják, milyen képlet kell meggyorsítani a számolást. Tehát lehet tesztelni egy számítógépnek a megbízhatóságát ilyesmi számolásokkal, de az, hogy tényleg ott a nem tudom hányadik tizedes helyen 8-as van-e vagy 6-os, annak semmi jelentősége a mindennapi életünkre.
Bokor Nándorral, a Pi története című könyv magyar kiadásának szaklektorával beszélgettünk. Petr Wegman könyvét a Tipotek kiadó jelentette meg.